A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Eszendő utolsó napján magasztaljuk Urunkat, Istenünket, testvérek, énekelve a 138. Zsoltárunk első versét, dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezekben a hetekben János evangéliumát olvassuk hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg mai napi igénket János evangéliumának 3. fejezetéből, az első 11 verset. A szent ígéket leülve, illő figyelemmel állítattal hallgassuk. A megnevezett helyen János evangéliumának 3. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünk befogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg csendesen Istenünk szín előtt, imádságos lélekkel. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, Köszönjük neked, hogy az idő múlásának sodrában beléd kapaszkodhatunk erős Istenünkbe. Tudjuk, hogy te vagy az egyetlen, te vagy az örök és változhatatlan, és köszönjük, hogy te is felénk nyújtod most szent kezedet, és mi itt vagyunk, hogy megragadhassuk azt. Úgy van valóban, ahogyan a Zsoltáros is mondja, a mi eszemdeink napjai úgy röpülnek, mint az álom. Olyan gyorsan tova tűnik, és olyan hamar megemésztjük napjainkat, mint a beszédet. Életünk fű és virág, amely reggel sarjad és estére elszárad, és köszönjük, hogy amikor különösképpen is átérezzük életünk mulandóságát, törékenységét, sebezhetőségét, te éppen akkor fordulsz velünk, áldó szereteteddel, oltalmaddal, kezeddel. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szépez juthassunk. Hogy bölcsen tekintsünk vissza a mögöttünk lévő évre, annak eseményére, történéseire. Add, hogy megtelítődjék a szívünk háladással, szent neved dicséretével, és kérünk, fogadd el mindezt tiszteladásunk jeleként, dicséretmondásunkat, és egész valónkat, önmagunkat, itt létünket. Ő érette Krisztusért kérünk, fogadj el, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és Isten igényének a hallgatására készülve egy szép orgonadarabot hallgassunk meg. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igényben, János evangéliumának 3. fejezetében, a 11. versben eképen. Jézus ezt válaszolta Nikodémusnak, bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Szeretett testvérek, eljött a 2020-as évnek az utolsó napja, estéje, és most ugyan borongós égbolt alatt, bujdosó magyarokként mégis egybegyűltünk, hogy körülüljük a 2020-as évnek a tábortüzét. Hamvába lovad már a parázsló rakás, de mi még itt ezen az Isten tiszteleten néhány szál rőzsét vetünk rá, hogy a fellobbanó lánynak a kígyózó játékában egy kissé megképezzék merengő szemünk és gondolataink, képzeteink előtt az elmúlt évnek a szép vagy akár szomorú esemény sorai. Itt vagyunk most szilveszternek a napján, az utolsó napján az évnek, és mint tudjuk, ebben az utolsó napban mindig vannak bizonyos kötelező magatartások mindannyiunk számára. Elmúlt egy év, elmúlik egy év, következik valami új, és megpróbál az ember ilyenkor számvetést csinálni. Nem egyszerű ez a dolog, hiszen ennek az évnek a kezdetén, amikor elindultunk új évkor, álmunkban sem gondoltunk volna, hogy mi minden történhetik meg velünk ezen a napon. Nem gondoltuk volna, hogy mit kell átélni az embernek, mi minden olyasmi történik meg velünk, amit ismétlem, míg a legjobb regényírók sem tudtak volna kitalálni, amit nem csak nekünk itt Magyarországon, hanem az egész világon, ebben a világjárványos időben át kell, és meg kell, és végig kell élnünk mindannyiunknak. Minden esetre ettől függetlenül a mi feladatunk most az, hogy bármi is van, bármi is történt az életben, azt most úgy vegyük és úgy fogadjuk, mint ami minden az Istennek a kezéből kapott élet, és a itt lévők, akik itt vagyunk most, ezzel a hálaadással vagyunk itt együtt ezen az istentiszteleten, egyúttal talán bűnbánattal is a szívünkben, másrészt pedig, vagy harmadsorban hadd mondjam így, hogy dicséret mondással és Isten magasztalásával is tele van az ajkunk, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk, és megérhettük ezt az eszendőt, hiszen ahogy az egyik énekünk mondja, ó, mely sokan elalvulnának az elmúlt évben, akik most már nincsenek itt, talán jobbak is voltak, mint mi magunk, és íme az Isten mégis időt adott nekünk, kegyelmi időt adott nekünk, és ebben a kegyelmi időben élhetjük a magunk életét. Most, amikor végig gondoljuk ennek az évnek az utolsó órájában a mi életünket, saját egyéni életünket, akkor nem tehetjük meg azt, hogy csak úgy általánosságban összefoglaljuk mindazt, hogy mi történt velünk, hanem mindez Isten igéjének a fényébe kívánjuk állítani. Keresgéltem ugyan a Bibliámban, de azt gondoltam végül is, hogy miért is ne lenne ennek a mai napra kijelölt igének is üzenete, mondani valója, miért kell nekünk mindig az alkalomhoz valami különös igét, vagy valamit mást választani, hiszen Istennek az igéje mindig örök, mindig aktuális, mindig azt mondja el nekünk, amire éppen szükségünk van. Ebben az igében, és azt gondolom, hogy ránk is érvényes mindaz, amit láttunk és hallottunk most, ebben az igében egy ember, egy lélek találkozik Jézus Krisztussal. És ez a négy szent közti találkozó, azt gondolom, hogy mindannyiunkra érvényes. Este megy, sötétedés után már ez az ember az Úr Jézushoz, mint ahogy mi is itt vagyunk most, akár családtagokkal, akár egyedül magunkban, de mindenképpen azokkal is együtt, akikre gondolunk, és akiket a szívünkben elhoztunk ide. Itt vagyunk együtt, hogy találkozzunk, és Jézus nem azt mondja, hogy késő van már, nem fogadlak Nikodémus téged, hanem az Úr Jézus éppenséggel fogadja ezt az embert a világ legnagyobb természetességével, sőt, beszélget vele, hosszasan beszélget ezzel az emberrel, mégpedig azért beszélget vele, mert ez a beszélgetés, a Jézussal való beszélgetésünk, az mindig pertöntő, sőt, hadd mondjam így, hogy életet eldöntő, sorsdöntő találkozás lehet. Ekkor dől el egy-egy ilyen Krisztussal, Jézussal való beszélgetésünkben, hogy elveszünk-e, vagy pedig örök életre az övéi leszünk és az övéi maradunk. Amikor Jézus eljött, amikor Jézushoz eljött ez az ember, akkor Istennek az örök igéje volt az, akivel beszélgetett ez a Nikodémus, akivel találkozik, és ebben a magányos pásztori beszélgetésben mi magunk is nem csak, hogy oda kell, hogy figyeljünk egy kicsit, oda kell, hogy füleljünk, hanem sokkal inkább hadd mondjuk azt, hogy mi magunk vagyunk azok, akik az Úr Jézussal együtt beszélgetünk, mert amikor Jézussal beszélgetünk, akkor ember létünknek a legmélyebb titkairól beszélgetünk mindig vele. Ilyen kérdéseket teszünk fel, amelyeket egyébként az ember soha nem tesz föl magának. Miért élek? Honnan jöttem? Mit akarok? Merre tart az életem? Mi lesz velem, hogyha meghalok? Mi marad utánam? Ezek olyan kérdések, amelyeket mi nem igen szoktunk föltenni, mégis ezeknek a kérdéseknek a mélysége olyan erőteljesen meghatározhatja nem csak most ezen a mai estén a mi gondolkodásunkat, hanem életünk minden kis pontján, minden kis mozgásán. Hiszen ismétlem, amíg élünk, vagyunk, addig mindig a napi dolgainkat tesszük, mi a lényeges, mi a fontos, éppen azzal mit kell elintéznünk, és nagyon sokszor azt sem tudjuk, hogy hol áll a fejünk, nemhogy ilyenekről kérdezgetnénk hogy magunkat, hogy kicsoda vagyok én. Most azonban ebben a estéli csendben, amikor itt vagyunk együtt, akkor tudatosan is föl kell tennünk a kérdést, ez az életem, amely ennyi rohanásból, ennyi mindenből, sürgésből, forgolódásból áll, mire való ez az élet? Miért élek, miért vagyok? Mi a célja az élő Istennek velem? És bizonyosak lehetünk abban, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, Istennek egy áldott, drága gondolata, üzenete vagyunk ebben a világban, és a mi dolgunk e világban az, hogy megszólaljon ez a gondolat, hogy tartalommá, életté, valóságá, testé legyen, és az Isten világát így tudjuk szolgálni mindannyian, akik itt vagyunk és együtt vagyunk. Kérdezzük át meg, hogy kicsoda vagyok én, de kérdezhetnénk így is, hogy kicsoda ez a Nikodémus. Nikodémusról tudjuk azt, hogy egy előkelő ember, a nagy tanácsnak a tagja, közjogi méltóság, ha éppen mostani magyar hasonlatot szeretnék mondani, akkor talán egy országgyűlési képviselő, vagy egy városi tanácsnak a képviselője, aki gazdag is, nagylelkű ember is, aki ráadásul ismerős, hiszen azt mondja az a Szentírás világában, hiszen azt mondja róla az Úr Jézus, neki az Úr Jézus, hogy hát te Izrael tanítója vagy. És amiről én beszélek neked, te ezt nem érted, hogy miről is van szó. Tehát egy olyan személy, hadd mondjam így egyszerűen, akit Júdeában annak idején bárki megirigyelhetett volna a helyzetéért, a pozíciója miatt, a tudása miatt, a bölcsessége miatt, a jósága miatt, a hűsége miatt, hiszen tudjuk majd Jézus halálakor ő lesz az, aki arimátiai Józseffel együtt elhoz egy nagy csomó mennyiségű drága kenetet, hogy Jézusnak megadja a végtisztességet. Olyan személy tehát, aki a Jézussal való beszélgetést komolyan vett egy életen át. És még akkor is, amikor ott volt Jézusnak a sírjánál, még akkor is, amikor már minden emberi reménye elfogyott ennek az embernek, akkor is hitte, gondolta, tudta, hogy Jézusnak, ha másképpen már nem tudom megadni a végtisztességet, akkor legalább itt és most tudjak ezzel szolgálni neki. Tehát egy jótékony lélekről van szó, és ennek az embernek mégis kételjei vannak. Így olvassuk az igében, hogy éjjel megy a mesterhez, a tanítvány a mesterhez, és talán azért is esetlegesen, hogy ne kompromittálódjék, hogy Izraelnek ilyen nagy előkelő embere egy mezitlábas vándortanítványhoz csak úgy beállít. Éppen ezért ott vagyunk, együtt vagyunk, és elkezd vele beszélgetni. És hadd mondjuk így, hogy Jézus mielőtt még meghallgatná az ő jóságos szavait és Jézus dicséretét, amikor azt mondja, Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél hozzánk tanítóul. Jézus mintegy megállítja ezt az embert, és annyit mond neki, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És a mai estén ez legyen az ige hirdetésünknek és gondolkodásunknak is a középpontja, hogy mit is jelentenek ezek a szavak a mi életünkben, hogy szükség nekünk újonnan születnünk. Felső rendet, új életet, új korszakot hirdet itt az Úr Jézus ennek az embernek, és az az alapvető kérdése most a mi életünkben is, most ezen az estén, hogy kell-e nekünk ez az új rend, ez az új világ? Testvérek, sokat nem akarok én Covidról és egyebekről beszélgetni, de annyit el kell mondanunk, hogy bizonyos az, hogy ez a mi világunk most már többet nem lesz olyan, mint amilyen eddig volt. Bizonyos az, hogy el kell gondolkodni az embernek azon, hogy kicsoda vagyok én. Mit csináltam én eddig, mire voltam olyan büszke, mint ember, vagy akár emberiség ebben a világban. Amikor lám-lám, itt vagyunk, és egy kis pillanat is az embernek az élete, azonnal törékenyé válik, semmivé válik. És ebben az időben és ebben a kérdéssorban ott van bennünk az, hogy tanulunk-e ebből. Lesz ebből valami új világ? Jézus most azt mondja, éppen akkor, amikor arról kellene gondolkodnunk, hogy mi történt velünk, hogy ne csak azon gondolkodjunk, hogy mi történt velünk, már hozzáteszem, az is egy csodálatos dolog a korunk embere számára, hogyha számba veszi egyáltalán az, hogy miért lehet hálát adni, hogy mi minden történt velünk ebben az évben is. Hogyha nem csak úgy élünk egyik napról a másikra, és nem azt mondjuk, hogy mindegy, hogy mi történik, majd csak megúsztuk a dolgokat valahogy, lehet így is gondolkodni, és talán gondolom, hogy sokan gondolkodnak így. De hogyha csak az ember számba veszi azt, hogy mi minden történt, vagy történhetett meg velem, ebben az esztendőben is már ez is nagy dolog. Hiszen azt jelenti, hogy gondolkodom. És hogyha még tovább lépünk, akkor még azt is meg lehetne kérdezni, hogy miért történhetik mindez meg velünk. És a végső és a harmadik dolog pedig az, amit itt ez az ige akar nekünk mondani, hogy ezt így nem lehet tovább folytatni, ebből nekem tanulnom kell, és hogy hogyan és miképpen folytatom tovább az életemet, több hálával, több hűséggel, több jósággal, vagy éppen lerázom magamról ezt az évet is majd, mint a kutya a szőréről a vizet, és megyek tovább, mintha mi sem történt volna. Itt vagyunk most, és most értjük meg igazán, hogy Jézus ezt mondja most, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ez azt jelenti, hogy az az élet, amit kaptam az Istentől, az élő Istentől, ez csak a kezdet, ez csak a lehetőség, ez csak a kiinduló pontja az létünknek, ahogy mondja Péter apostol gyönyörű szépen, atyáinktól örökölt hiába való életünk, ez az élet, amelyet mint külső alakot, testet, formát örököltünk, de nekünk ezt meg kell tölteni tartalommal, és ez a tartalom az, ami adja a létünknek az igazát és a csodáját, mert itt, ahol látjuk, hogy ami testtől születik, test az. Ami testtől születik, és nem tudom, hogy megértjük-e és átéljük-e azt, hogy mi mindent jelenthet életünkben ez a néhány gondolat vagy szó, hogy ami testtől születik, az test. Vagyis olyasmit jelent ez, hogy valahonnan jövök, testté leszek, és valahova elmegyek a sötétségbe, és utána nem lesz belőlem semmi. A testből porból lettünk, porrá leszünk, és átéljük ennek az ember voltunknak az esendő mi voltát. Egy-két évvel ezelőtt olvastam egy svéd íróval egy beszélgetést, ahol éppen azt fejtegette ez az agnosztikus, tehát aki nem mondja azt, hogy van Isten vagy nincs Isten, nem foglal állást író, aki arról beszélt, hogy borzasztó dolog az, hogy a sötétségből jövünk, és a sötétségbe megyünk el, és elfilozófálgat azon, hogy sokkal többen vannak már, akik meghaltak e világban, mint akik vagyunk és élünk, és utána pedig valami egészen furcsa módon azt mondja, hogy remélem azért, hogy abban a sötétségben is valahogyan élek tovább. Amikor egy ember nem tudja elfogadni azt, hogy nincs többé, hanem úgy hiszi és úgy gondolja, hogy az énem, hogy én valahogyan leszek, létezem tovább. Bele lehetne ebbe is gondolni, de Jézus Urunk mondja pontosan, ami testtől van, az test lesz. Ami pedig lélektől van, abból pedig valami több lesz, valami új élet, valami új reménység, és hogyha ebbe gondolunk, akkor én megértjük azt is, hogy szükség néktek újonnan születnetek, felülről születnetek. Valami ilyesmit jelent ez az újonnan születés, természetesen, mint hogy mi magunk is félreértettük volna Jézus Urunk szavait, Nikodémus is félreért, és azt mondják, hogy születhetik meg újra még egyszer az ember, ha már egyszer megszületett, erre nincs lehetőségünk. És Jézus azt mondja, hogy nem, felülről kell megszületni újra és újra, víztől és lélektől. Ez a felülről pedig azt jelenti, hogy krisztusi életre kell nekünk támadnunk, Jézus Krisztus pedig az a valaki, aki azelőtt is volt, amikor eljött ide ebbe a földi világba, testé lett, de ő nem testé vált és eltűnt ebbe a sötétségbe, mint ahogyan mi eltűnünk, talán majd gondoljuk a létünkben, hanem egyúttal életre, örök életre támad fel, aki egyúttal a múltamat és a jövendőmet is a mában, az örökké való létemet hordozza, és ebben az örökké való létbe belemeríti az én életemet is. Nehéz ezt megérteni, nehéz ezt elfogadni, de hadd folytassam ennek a svéd úrnak a gondolatát, aki azt mondja, hogy olyan az életünk, mint a kis bogaraké, amelyek nyári estéken egy lámpa fény köré oda gyülekeznek, jönnek a sötétből valahonnan, aztán utána eltűnnek újra a sötétségbe. Annyi kis időnk van, az a kis lámpányi fény, amelyet itt átélünk az életünkben, egy kis szerelem, egy kis munka, egy kis fáradozás, családnak való öröm, és utána el kell innen mennünk ebből a világból. Jézus azonban azt mondja, hogy ne így lásd ezt a világot. Az a Jézus beszél itt, akiről nem régen olvastuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, és ez azt is jelenti, hogy ami emberek, hogyha átéljük ezt a létünket, belemerülünk az ő örökké való létébe és világába, mert az örökké valóságot, az az idő, amelyben élünk és vagyunk, ez a múló idő, ez magába tudja foglalni, és megjelenik onnan felülről az örökké valóságnak a fénye, megjelenik maga az örökké való idő, Jézus Krisztus, és belefoglalja az én életemet az ő életébe, és hogy Pál apostol fogalmaz, élek többé nem én, hanem él bennem, él velem az élő Jézus Krisztus. Él velem ő, és ezért nagyon jó tudnunk azt, hogy ez az idő, amelyet az Istentől kapunk, ez egyúttal olyasmit is jelent, hogy innen látom az életemet. Az életemnek a súlypontját kihelyezem. Aki esetleg valahol súlyozik, vagy sok minden dolgot csinál, esetleg még a Vidám Parkban volt az a horda, ami forgott és át kellett menni rajta. Nagyon jól tudjuk, hogy sokszor az menti meg az embert, hogy el ne bukjék, hogy a egyensúlyát kihelyezni, vagy előre dől az ember az életében. És Pál apostol ilyen kihelyezett testsúllyal éli az életét, hogy tudja, hogy ha az örökké valóságba beletekintek, akkor az életem, az itteni életem megmarad. Ezért éppen most, ezen a napon is, amikor befejeződik egy év, csak ez lehet a imádságunk, a kérésünk, hogy várom az Urat. Várom azt a Krisztust, aki eljön, és ez majd az életemet tovább lendíti. Az óramutató, amelyet most fogunk éjfélkor nézni esetlegesen, csalóka. Hiszen körbe-körbe jár, és azt hiteti el velünk, hogy az életünk is csak egy ilyen körtánc. De nem, megyünk előre a fény felé, a világosság felé, az Isten világa felé, az örökké valóság felé, és az idő titka éppen az, hogy képes ezt az örökké valóságot megtartani mindannyiunk számára. Mert meg kell tanulnunk azt, hogy ott, ahol örökké valóság van, és lényeges, akkor ez azt jelenti az életünkben, hogy Isten jelenlétével telített az időn. Ahol pedig Isten van, ott szeretet van. Testvérek, olyan furcsa elmondani azt, hogy sokszor mondjuk, hogy nem érünk rá a másik embert szeretni. Aki ilyet mond, az nem érti a szeretetnek a lényegét, mert nem az idő az, ami meghatározza a szeretetünket, hanem éppen ellenkezőleg van ez, ami azt jelenti és azt hirdeti, hogy szeretetből van időm mindenre. Szeretetből van időm a társra, a másikra, az emberre. És hogyha azt mondjuk, hogy nincs időm semmire, akkor ez azt jelenti, hogy valami nagy baj van a létünkkel, mert a szeretetben azt tudjuk megtapasztalni, hogy mindenkire, akit szeretek, arra van idő. Emberek, akik annyi mindent tesznek, amikor fontossá válik valami az életben, akkor látjuk igazán, hogy minden mást félre teszünk azzal és azáltal, hogy azt, akit szeretek, arra legyen idő. Ezért mondom azt, hogy a szeretet az, amely bennünket meg tud váltani, és ez a szeretet, az örök szeretet hajolt le hozzánk, és ezt az örök szeretetet éppen most is, a mai estén is megtapasztaljuk, és megtapasztaljuk a holnapi napon is, amikor egyel tovább lépünk talán. Születésünk, azt mondja az ige, hogy újjá kell születnünk, és ez elsősorban azt jelenti, hogy a földi, evilági születésünk és az újjá születésünk is egy dologban hasonló. Nem mi vittük azt végbe, hanem nálunknál nagyobb erők. És amikor megszülettünk ide a földre, hasonlóképpen az élő Isten lesz az, aki elvégzi azt a feladatot, hogy bennünket újjá szül, méghozzá élő reménységre szül újjá, és ez az újjászületés, így hallottuk az igéből, hogy víztől és lélektől. A víz tulajdonképpen mindaz, amit itt teszünk ebben az Isten tiszteleti közösségben is. A víz azt jelenti, hogy sákramentum, a víz azt jelenti, hogy a kerességben megkeresztelünk valakit, és Isten gyermekévé lesz, és aztán elkezd templomba járni, igét hallgatni. A víz Istennek az igéjének a hallgatása. Ez mind-mind fontos és lényeges, és ezt tesszük is. De ez önmagában véve még kevés. Hozzájön az, amit így mondunk, hogy az Istennek a szent lelke, és az Isten szent lelke az, aki beoltja ezeket a dolgokat. Kérdezik tőlünk, hogy hát amikor konfirmálunk, hogy történik ez? Annyi gyerek van, és utána alig látjuk őket. Én nem vagyok ennyire, hogy mondjam, elszomorodott ebben az ügyben, mert mi tulajdonképpen csak annyit teszünk, hogy a tüzet előkészítjük, a fát hasogatjuk, elmondjuk mindazt, amit el kell mondani, amit hallottuk is a Krisztus Urunk szavát, hogy azt, amit láttunk és hallottunk, azt nem tehetjük meg, hogy arról ne beszéljünk. Azt ne tegyük meg. Ennyit meg kell tennünk, és várni kell az Istennek a szent lelkét. Az Isten szent lelke, tudjuk, olyan, mint a szél. Nem tudjuk, hogy honnan jön, merről fúj, mekkora az ereje és a hatalma. De az Isten szent lelkében bízni kell, és itt is, most is, az év utolsó napján el kell mondanunk, hogy a legfontosabb részek egyike az apostoli hitvallásunkban ez, hiszek szent lélekben. Ha nem hinnénk az Isten szent lelkében, akkor szögre akaszthatnánk a palástunkat, a munkaeszközünket, bármit. De az Isten szent lelke fú, amerre akar, ez a titokzatos erő, amely itt van velünk és közöttünk, és elvégzi a maga újjászülő és újjáteremtő munkáját, és ebben van a mi reménységünk, és ebben van az új eszendőnek is minden egyes reménysége, hogy az Isten így van velünk, és így áldja meg az életünket. Nekünk csak ennyi a feladatunk, hogy a vitorlánkat kifeszítsük. Nem akarok ilyen csúnyát mondani, de ez volna a lényeg, hogy kicsit meg kell nyalnunk az ujjunkat, hogy merről fúj és honnan fúj a szél, hogy ezt megérezzük, és arra kell a vitorlánkat beállítani. Mert hogyha ezt megtesszük, akkor az Isten szent lelkének a szele, akár fuvallat formájában is, akár erőteljes szél, orkán vagy tájfun formájában is, de elvégzi a maga feladatát. És a megsebzett szíveket belengi ennek a kis szellőcskének a hűsítő fuvallata, vagy éppenséggel lehordja rólunk mindazt, ami fölösleges, ami talmi, ami nem sokat ér, ami nem tartozik a léltünkhöz, az életünkhöz, és hogyha ezt így átéljük, akkor értjük meg igazán, hogy ez az a nagyszerű reménység, amelyet élnünk kell. A reménység nem azt jelenti, hogy minden a régiben vágásba visszakerül, és minden ugyanúgy lesz, mint ahogy régen, hanem annyit jelent csak, hogy mindaz, ami történik velünk, amit láttunk és hallottunk, amit megéltünk az életünkkel, annak értelme van, annak célja van és tartalma van. És hogyha így gondolunk erre a mögöttünk lévő évre is, akkor én azt gondolom, hogy reménységgel tekinthetünk a előttünk lévő új esztendőre is, és így áldja az élő Isten mi gondolkodásunkat, mai napi érzéseinket, hogy így lehessünk együtt, mert a reménység ezt jelenti, hogy szeretetben megosztott időben élünk, és ahol szeretetben megosztott idő van, ott Isten van, ő van velünk, és ő áldja meg mögöttünk lévő évet, és ő vezet bennünket az új évben is. Amen. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg Istenünk előtt imádságos lélekkel. Örökkévaló Istenünk, áldunk téged, hogy az eszendő utolsó napján is meríthettünk a te igédnek szent vizéből, az életnek a vizéből, amelyet fölkínáltál most számunkra, és ez a szent forrásvíz felüdített bennünket. Hisszük és valljuk, hogy a veled való találkozás, beszélgetés, ez a szent négy szem közti együttlét, életünknek a legszebb, kiapathatatlan forrása, ezért vagyunk most is itt, hogy megköszönjük mindezt neked. Köszönjük, Atyánk, mindenek előtt a mögöttünk lévő esztendőt, és mielőtt bármit is mondhatnánk, hadd legyen az első szavunk a köszönetnek a szava. Mégpedig az, hogy megtartottál minket, velünk voltál, megőriztél, és megéreztük minden nap a te szeretetednek gazdagságát, ezerféle jelét, az, hogy te életet akarsz, és azért jöttél ide hozzánk, hogy mindannyiunkat megkeres és megtalálj, bárhol élünk és bármilyen szakadékban sír is a lelkünk. Hozzád jöttünk most, Atyánk, mert tudjuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled van, tőled származik. Így köszönjük azt, hogy ebben az évben is kegyelmeddel velünk voltál, és egyszülött fiadat őriző pásztorunként, gazdánként, megtartónként láthattuk, tapasztalhattuk és élhettük meg. Itt vagyunk most, hogy áldjunk téged, és köszönjük azt is, hogy egymás számára őriző pásztorul rendeltél minket is. Engedd, hogy ezt a szent felelősséget magunkra vehessük, és azzal a szent komolysággal végezzük, amely méltó és illő te hozzád is. Imádkozunk, Atyánk, most ennek az évnek az utolsó napján mindazokért, akik még nem találtak meg téged, akár családunkban, otthonunkban, közösségünkben, akár ismerősi körünkben. Légy az eltévejedettekkel, légy a szomorkodókkal, de kívánjuk, Atyánk, azt is, hogy minden ember hadd találjon rád. Itt vagyunk most azok, akik már boldog bizonyságot teszünk arról, jó a te közelséged, jó veled együtt lenni. Így kérünk mindenek előtt, Atyánk, légy azokkal, akik az elmúlt évben valakit elveszítettek, aki előre sietett a te mennyei világodba, és mi pedig itt maradtunk árván egyedül, mint kifosztott lelkek. Atyánk, légy az özvegyekkel, az árvákkal, s légy mindazokkal, akik várván várják a te szabadító kegyelmedet. Hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor betegeinkért könyörgünk. Légy gyógyító Istenünk és Urunk, fordítsd el tőlünk ennek a járványnak mindenféle nehéz következményét, hogy úgy tudjunk élni, járni a világban, hogy a te gyermekeid lehessünk. Légy, Atyánk, a szenvedőkkel, s légy azokkal is, akik ezekben a órákban, időkben is felelősséget hordoznak a kórházban lévő betegekért, végzik a munkájukat, a többletmunka terhét végzik, és állj melléjük és őrizd őket oltalmazó szereteteddel. Urunk, sok fájdalom nehezedik a szívünkre, a lelkünkre, az életünkre, légy nekünk vigasztaló mennyei Atyánk. Őrizd meg, tartsd meg népünket, és vezéreld ezt a népet az igaz életnek az útján. Őrizd meg anyaszentegyházadat, bármelyik felekezetet, és engedd meg, hogy szent nemzetségként, királyi papságként és imádásodra elhívott népként élhessünk a te dicsőségedre. Áld meg magyar népünket tiszta élettel, hűséges munkálkodással, józan értelemmel, jövőt váró és elfogadó örömmel. Áld meg vezetőit, irányítóit bölcsességgel, tiszta szívvel. Őrizd meg, kérünk, ezt a világot minden veszedelemtől. Így hozzuk most eléd azokat, akik földrengés áldozatai, akiknek nincs fedél a fejük fölött. Mi pedig meleg otthonban lehetünk, és így várhatjuk a következő évet. Adj, Atyánk, segítő kezeket ott is, ahol békétlenség van és erőtlenség van, és adj békességet a mi időnkben e földön. Ezzel köszöntötték a üdvösséges éjszakán a mennyei seregek, a pásztorokat, és azóta is így köszöntenek minket. Adj jó indulatú embereket a világnak, és engedd, hogy szolgálatunk által te légy győzelmes a világban. Atyánk, vedd el a bosszúállás szellemét, a gyűlölködés indulatát az emberi szívekből. Úr Jézus Krisztusunk váltságáért könyörgünk, hallgass meg imádságunkban kegyelmedből. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ilyenkor, testvérek, szokás, hogy felsoroljuk az elmúlt évben, mögöttünk lévő évben elhunytakat, így hallgassuk illő tisztelettel még azokat a személyeket, akiket az elmúlt évben kísértünk el a minden élő kutyára. Özvegy Durkó Jánosné született Nagygyőr Eszter testvérünk, 76 éves volt. Özvegy dr. Bence Pálné, Mogyorósi Júlia testvérünk, 84. életévében tért meg váltó urához. Kovács Imre testvérünk 87 éves volt, özvegy Tiba József 98 éves sopronkőhidai lakos, özvegy dr. Tiboldi Tiborné született Vándori Éva 92. életévében ment az örökös hazába. Özvegy Harcsa Balázsné Varga Ella 85 éves volt, özvegy Komornoki Lászlóné született Magyari Zsuzsanna 96 évesen fejezte be földi életútját. Özvegy Bánfalvi László 73 éves volt, özvegy Molnár Károlyné született Pócsik Irénke 90 éves volt, Mislei Zoltánné született Buchhalter Erzsébet 72 évesen hunyt el, Szabó Ildikó 56 éves volt, kismartoni lakos, Dányi László testvérünk 53 éves volt, Kovács Völgyi Gáborné született Szatmári Mária 75 éves korában hunyt el, özvegy Horváth Antalné született Kerekes Eszter 71 éves volt, Ispán Imre kapuvári lakos 66 éves, Balló György testvérünk 76 éves, Gangli Jánosné született Gombás Etelka 72. életévében tért meg Atyánkhoz, Pisák Sándor Brembergbányai lakos 75 éves volt, özvegy Dömös Dénesné Fertőtől 88 éves volt, Török János 88 éves korában hunyt el, Szabó Árpád testvérünk 74 éves volt, Somogyi Sándorné született Vég Ilona 98. életévében hunyt el, Dér Jánosné született Hermes Jolán 91 éves volt. Isten vigasztalását kívánjuk a családtagoknak, hozzátartozóknak, és az Úristen adjon örök nyugodalmat mindazoknak, akik megtértek az örökös hazába. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így készüljünk a holnapi napra is, amikor 10 órakor könyörgő Isten tiszteletre gyülekezünk egybe. Záró énekként énekeljük testvérek a 200. dicséretünk első és utolsó versét, 200. dicséret első és utolsó versét, utána nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük el.